Pannon Bajor Podcast 35. adása. Legutóbb úgy köszöntünk el, nem kevés iróniával, hogy a legközelebbi kirúgásnál újra jelentkezünk. Nos, ez csak annyiban igaz, hogy Bradzó szerződését most mondták fel formálisan is. Na, de a viccet félretéve, ugye volt itt egy hosszú nyár, egy igen izgalmas és mozgalmas átigazási szezonnal, és ma erről beszélnénk egy kicsit. Ez a téma ugye minden foci sportkesznek kvázi a jutalomjátéka. Ebben a játékban pedig ma két ember lesz segítségemre, Lázó Geri, a büntető.com egyik szerzője, és Rimai Isti, életművész és futsáledző. Sziasztok, srácok!
Szia, Sanyi, hát köszönöm ezt a csodálatos bemutatást, üdvözlök én is mindenkit, örülök, hogy újra itt vagyunk.
Sziasztok!
Kezdjük a távozókkal, azon belül is azzal a játékossal, akinek a leghamarabb dőlt el a sorsa, ő pedig nem más, mint Hernández. Akinek a döntése igen nagy port kavart a szurkolók körében. Nem akarok olyan nagy, súlyos és túlzó szavakat használni, mint az áruló, de tény, hogy a távozása igen hatalmas csalódás jelentett sokunknak, akik nagyra tartották őt, és várták vissza a csapatba, azt gondolva, hogy ha Bayern kitartott mellette, akkor ez részéről is kölcsönös lesz. Hát nem az lett. Személy szerint nagyon kedveltem őt, az egyik legjobb védőnek tartottam a csapatban, de így számomra ez egy igen kellemetlen emlék lesz, mármint Hernández. Nem egy Kroos szintű tüske, de akkor is fájó.
Én inkább értetlenül állok a dolgok előtt. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy nem sikerült maradásra bírni Hernándezt. Nem tudom, hogy mi mehetett ott a háttérben. Talán az is, hogy ugye elvesztette felülről a bizalmi embereit, főként gondolok itt Salihamidzsicsra, nem tudom, hogy a csapattársakkal milyen viszonyban volt, tényleg át kellene gondolni jobban ezt a helyzetet, meg a legjobb az lenne, ha beülhetnék egy órára az öltözőbe, és kifaggathatnám az összes srácot, hogy mi volt a Hernándeznek a problémája, baja, mert ha megkérdeztétek volna mondjuk egy pár hónappal ezelőtt, hogy kik azok a játékosok, amiben látom a Bayern szellemiségét, akkor biztos, hogy ő lett volna az egyik, akire azt mondom, hogy de jó ég, hát ez a győztes mentalitás, ez a tényleg minden akadályt elhárító, elképesztő küzdeni akarás, ez benne volt, benne megvolt, és ezt meg is mutatta általában a pályán. Sokszor nyilván önveszélyesen is, de nem tudom felfogni, hogy őt hogy nem lehetett ehhez a projekthez csatolni. Lehet, hogy már Tuchelnek is köze volt ehhez, lehet, hogy vele folytatott megbeszélések nem voltak célra vezetőek, bár még azt hiszem ő is azt nyilatkozta egy nem olyan régi interjújában, hogy egyébként Hernándezzel terveztek itt ott a középső védelemnek a bal oldalán. Nem tudom, hol csúszott el a sztori, nagyon-nagyon sajnálom, szívből kívánom neki, hogy egyébként a karrierének szép pillanatai következzenek, nyilván kivéve nemzetközi porondon, de én még mélyen csalódott vagyok a történet miatt, és nyilván itt a játékost is elő lehet venni, de azt gondolom, hogy most már kicsit komplettebben kellene nézni, hogy mi történik nálunk ott az öltözőben, meg a csapat környékén, mert azt hiszem túl sok az ilyen egyéni, talán nem is a hisztéria a legmegfelelőbb szó, de olyan kilengések, meg olyan viselkedési formák, amiket egyszerűen nem tudok azonosítani a játékosokkal. Érdekes ezen is elgondolkodni.
Bennem is a csalódottság dominál Hernándezzel kapcsolatban. Én alapvetően egy nagyon jó játékosnak találom, már csak azért is, mert mind szélső védőként, mind pedig belső védőként bevethető alapjáratom. Tehát egy taktikailag rendkívül sok oldalú játékos. Viszont ezek a sérülései, ezek sajnos elég sokszor keresztbe tettek neki, de az viszont példamutató volt, hogy sokszor felállt a sérüléséből, például most is, pedig már a visszavonuláson is megfordult a feje. Én reménykedtem benne, hogy majd visszatér, és akkor nyáron majd játékra jelentkezik. Hát sajnos nem így lett.
És ti reményzitek, úgyhogy ugye ő a rekordigazolásunk volt Kane előtt, hogy azért elég nagy bizalmat adott neki a klub, és igen, bizalmat, meg válták vissza, és nem az, hogy rögtön próbálták eladni, tehát nem éreztek egy kis ilyen, hát hálátlanság, ugye ez csúnya szó. Nektek így nincs ez az érzés egyáltalán, vagy úgy gondoljátok, hogy itt most a klub annyira szanaszéje volt, hogy ez valid, vagy racionális lépés lehetett?
Talán meg is válaszoltad, szerintem olyan fejetlenség volt most, hogy egyszerűen nem azt mondom, hogy aki tudta, az azért fejvesztve menekült a klubtól, mert ez nyilvánvalóan nem igaz, sőt, óriási neveket is sikerült megszerezni, de, de azt hiszem, hogy ha a belső védő pozíció is egy, talán a kapus után a második ilyen egyik legfőbb bizalmi kérdés, és nem tudom, hogy mire jutottak itt a következő évekre való projekttel, mert azért Upamecanóval is számolnak, Delikt elképesztő, jó szezont futott az előző években, az elmúlt évben. Ugye már ott volt terítéken, hogy azért erősíteni kell, hogyha, és ez még azzal kapcsolatban merült fel, hogy ugye Pavar elmegy. Nem tudom, hogy mi volt a megbeszélések tárgya, hiszen ha Davis van, akkor a bal oldal telítve van, és nem vagyok benne biztos, hogy meg lett neki ígérve a középső védő pozíciója az egyik, tehát hogy mint biztos kezdő játékos, és lehet, hogy ez is arra sarkalta, hogy igent mondjon egy hazatérésnek Franciaországba. Annyit még, hogy azért márciusi születésükén nem biztos, hogy minden meccs egy nagy élmény lesz neki a PSG-ben, főleg, hogyha majd rosszul játszik, de ez már az ő problémája. Ennyi kis fricskát megérdemel, hogy néha kifújogja. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye szerintem rekordigazolás ide vagy oda, ő minden meccsen tényleg élet-halál harcot vívott. Tehát ezt nem tudjátok elvenni tőle, ezt senki nem mondhatja, hogy ne lett volna olyan mérkőzés, amikor ez a Pali nem halt volna meg a pályán. És általában nagyon jó játékkal segítette a csapatot. Tehát innentől kezdve számomra ez kimerül ennyiben. Mert az a pénz, az nem ő határozza meg, azt a piac határozza meg.
Nem, hogyha most meg is nézzük, ugye, hogy hogy játszik a csapat, és nem akarom idejekorán a Tuhás-éminget elkezdeni, de ugye most két belső védővel játszunk, mondjuk a Nagelsmannos háromvédős rendszer ellentétben, és ugye legutóbb egy Delicht volt a padon, tehát lehet, hogy ezt is tudhatta valahogy, megsejtette neki, vagy megsukhatta neki valaki, de lépjünk is tovább akkor a Hernández témán, tehát hát igen, nem egy kellemes, de ez, talán nem ez nem lesz, ez lesz az évszázad érvágása a Bayernnél. A következő játékos talán ő itt a legnagyobb karakter a távozók sorában, ugye az Sadio Mané lesz. Ugye az ő karaktere, az ő személyisége, nagyon sokat beszéltünk, köszönöm is Zsolti között ilyen parázsvita adult, hogy ő nagyon Mané párti volt, én meg már nagyon régóta úgy láttam, hogy nem illet egyáltalán a csapatban, nem volt meg a kémia, és én láttam jönni ezt a döntést, és akkor ezek szerint a vezetőség is így gondolkodhatott, mert hogyha lehet hinni a híreknek, azért Mané maradni szeretett volna és bizonyítani, ami egy eléggé pozitív személyiségjegy, tehát ezt alá kell írni, és ebből szempontból tényleg sajnálom, tehát nekem sosem az volt a probléma, hogy milyen személyiség. Egyszerűen nem működött a srác, és én ugye itt beszélgetünk itt a chatben, itt a Pannonbajoros chatben, és ugye volt ez a felkészülő mérkőzés, amin 20-valamennyi nóra nyertük meg, már nem is tudom ki ellen, és kb. Mindenki gólt lőtt a fülével is, és Mani akkor is annyira görcsös volt, és én már ott éreztem, hogy hát ez vagy nem akar működni ebben az évben össze, és akkor már valószínűleg lehetett sejteni, hogy mik a tervek vele, vagy esetleg pont az a meccs, ugyanaz a benyomást adta a vezetőségnek is, úgyhogy én azt mondom, hogy ez ilyen elkerülhetetlen döntés volt, de sajnálom is egy kicsit, ezt most van alá kell írnom.
Kicsit szerencsétlen történet az övé, mert tényleg egy olyan kaliberű játékosról beszélünk, aki komoly mérkőzéseket is el tud dönteni. Szerintem egy baromi nagy fegyver ő, és egyébként a sérülése előtt ősszel nem hozott rossz számokat abszolút, tehát még azt sem mondom, hogy használhatatlan volt, mert ha ez lett volna, akkor nyilván én is azt mondanám, hogy persze menjen. Próbált beintegrálódni a csapatba, azt, hogy a pályán ez nem teljesen sikerült, azt legjobban azok a dolgok példázzák, hogy sokszor le sem találták meg a társak, nem tudott úgy bekapcsolódni a játékba, bár én azért megvédtem akkoriban, mert ez azért kicsit a Nagelsmann-féle játékfelfogásnak is köszönhető volt. Ott elképesztő módon tömörültek a támadó játékosaink a középső szektorban, és nem mindig volt ez lezongorázva szerintem, és nem minden volt megoldva. De a végső döntés szerintem azért is születhetett meg amellett, hogy távozzon, hogy baráti puszi ide vagy oda, nem találta meg egyszerűen a közös hangot a csapattársakkal, és ez majd később érdekes lesz. Nekem egy elég komoly ilyen összeesküvés elméletem van a most a Bayernben uralkodó öltözői hangulatról, meg ilyen kis klikkekről, stb. Hierarchiáról, de valószínűsítem, hogy páran, főleg az öregek, meg stb. Szeretettel fogadták Manét, de a most így a Bayern vezetésére törekvő kicsit fiatalabb generáció, akik ténylegesen próbálják már irányítani a csapatot, ők egyáltalán nem fogadták el őt. Ennek nyilván egy kirívó pillanata volt az Anéval való kakaskodása. Megint csak ugye nem vagyunk ott az edzéseken, meg az öltözőben, de úgy gondolom, hogy nem is tervezett vele annyira Tuchel, megvannak helyette a játékosok minden pozícióra, és nyilván úgy, hogy azért érkezett Harry Kane, a hurrikán, így pedig okafogyottá vált az is, hogy egy másféleképpen átgondolt támadó játékot építsünk Manéra kihegyezve, ami egyébként Nagelsmannnak sem sikerült.
Én egyszerűen csak nagyon nagy sajnálatomnak szeretnék hangot adni itt Mané kapcsán. Hát ugye a tavalyi nyár csúcsigazolásáról beszélünk, és ez egy elég csúnya véget ért ez a történet sajnos. Én viszont óvaintenék attól, hogy Manét az alapján az egy év alatt bárki is így beazonosítsa, mert alapvetően egy kiváló játékos és egy annál jobb ember. Hát ugye meg kell nézni, hogy a hazájában mit tesz a gyerekeknek a felzárkózásaért, illetve a jólétéért. Tehát én a Sané affér kapcsán is óvaintenék attól, hogy az alapján bárki is beazonosítsa őt. Egyszerűen próbálkozott, tehát próbált integrálódni, nem sikerült, illetve most ugye nyáron is voltak róla hírek, hogy esetleg még egy szezont kap, és minden erejével azon van, hogy próbálkozik. Én szurkoltam is neki, de én is most már belátom, hogy ez a váltás elkerülhetetlen volt, úgyhogy sajnos ennek meg kellett történnie.
A jegyzeteimben jól értem egy bár, tehát egy ilyen megjegyzést, hogy jó döntésnek tartom, meg ilyen elkerülhetetlenek, de látva, amit akar Tuchel játszani egyébként, hogyha valamikor visszatehet volna a formájához, talán pont jó lett volna ebben a rendszerben, ahol mélyebbről kell indulni, és végig kell zakatolni a pályát, és új belülni. Egy-két ember helyett lehet még szívesebben is néztem volna, hogyha tényleg elkezd az ő tudásának megfelelően játszani, de hát akkor most már elmen Szaúd-Arábiába. Keres egy csomó pénzt, és abból jótékonykodhat egy csomót. De haladjunk akkor tovább a listánkban. Ugye a következő név, ugye Marcel Sabitzer. Hát, hogy őszinte legyek, nekem mindig ez a szürke eminenciás maradt, meg ilyen modoros kifejezéssel. Szólva ugye visszajött a Manchester-t, és rögtön ment is ugye tovább. Tök érdekes, hogy ment ez a nagy hatos keresés, mint az X-faktorban, és hogyha már kell egy hatos, akkor talán Sabitzer tökéletes választás lett volna, tényleg ilyen a végsőkig dolgozó igazi iparos, tehát ugye még a Nagelsmann éra elején is úgy tűnt, hogy ő fogja kiszorítani mondjuk Goreckát, és ő lesz a nagy tehermentesítő Kimmich mellett. Ehhez képest elég nagy meglepetés volt, hogy ilyen könnyen, vagyis nem is volt annyira nagy meglepetés, szerintem már megromlott addigra a kapcsolata a klub és a játékos között.
Én alapvetően abban vitatkoznék, hogy egy igazi hatos lehetett volna, mert védekezésben alapvető hiányosságai azért vannak bármennyire is küzdés rakkor. Tehát itt ugye Nagelsmann is alkalmazta annak idején Lipcsében még hatosként, ugye amikor a Lipcsénél éppen nem volt senki azon a poszton. Hát abból azért voltak elég veszélyes pillanatok hátul. Tehát alapvetően egy sorral följebb játszik, tehát így ugye nyilván a Goretzka helyén, mint ahogy te is mondtad, de tehát nem tudta betölteni egyszerűen a ígéretet, ami belé lett fektetve. Itt ugye tavaly nyáron volt róla szó, hogy most nagyon felszítom magát, meg ugye a szezon elején úgy is tűnt, hogy a első csalódás keltő szezonja után meg fog érkezni. Aztán szépen hát eléggé lecsendesedett ez az egész sztori, és akkor ebből lett ez a manchesteri kölcsönjáték, és akkor most meg ez a úgymond szintén elkerülhetetlen távozás. Hát meglátjuk, hogy Dortmundban mire megy. Én titkon remélem, hogy azért meg tudja mutatni magát, mert én alapvetően egy jó játékosnak tartom, tehát én nem írnám le itt a müncheni játéka alapján.
Én csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem nálunk mindenki őt peremembernek gondolta, egy jó kiegészítő játékosnak, viszont szerintem ő ezzel nem mindig értett egyet. Én legalábbis ezt vettem le az ő arcmimikájából, meg megnyilvánulásaiból. Tehát ő szerintem simán elgondolta azt, hogy itt jobb teljesítménnyel akár bekerülhet ott a középpályára, és állandó kezdőként is talán számolnak vele, nyilvánvalóan ez szerintem lehetetlen küldetés volt. Megint csak azt tudnám itt elképzelni, nem feltétlenül lehetett jó a kommunikáció, mert Zabicert is frusztráltnak éreztem. Mind állandó bizonyítási vágyjal, ugyanakkor, amikor nagyon jól ment neki, akkor nem használta Nagelsmann, szóval kicsit megint úgy tűnt ez a történet, minthogyha a edző, játékos, stb. Vezetők megint hárman háromféle gondolatokat közvetítenének, de egymással nem beszélnek. Nagyon furcsa volt, furcsa tényleg az egész történet. Nem mondom, hogy Zabicer egy rossz játékos, sőt szerintem Bundesliga szinten inkább a jó kategóriába tartozik, és tudja húzni az adott csapatot. Az, hogy nálunk nem fér oda, ez nekem teljesen egyértelmű, de az, hogy tényleg amikor katasztrofális formát mutattak más középpályások, és ő jó formában volt, jó meccseket játszott, aztán mégsem játszott meccsekig, emiatt azért sajnáltam őt is. Viszont nyilvánvalóan valakit úgy igazolunk, hogy ő egy keretnek egy kiegészítő embere, akkor nagyjából tisztába kell lennie ezzel, és ilyenkor hiányoznak, tudjátok, az ilyen Rafinha karakterű emberek, akik ilyen elfogadták, hogy nem kezdőjátékosok, de amikor beszálltak, élettel, tele örömmel tudtak hozzáadni mind a játékhoz, mind az öltözőhöz, hát nehéz nyilván ilyen karaktereket találni, akik elfogadják ezt, és mégis ott vannak, de most sajnos Zabicernek nem ilyen volt, sok sikert neki kivéve persze, ugye, ellenünk.
Itt ugye, ha már mondtad, Isti, ezeket a úgymond másodhegedűsöket itt ugye elfogadják a csereszerepet, ugye itt Csupomoting erre a tökéletes példa még, ezt tényleg már csak röviden fűzném hozzá. Hát vele kapcsolatban is kíváncsi leszek, hogy mire lesz majd képes. Ugye itt a basztal sokat volt sérül, de ő is egy tipikus példaja ennek, aki elfogadja a csereszerepet, és akkor tényleg mindent belead, meg hozza azt, amit kell, amikor be kell ugornia.
Hát ugye más nem, akkor elég frusztrált lett ahhoz, hogy majd a Dortmundban a legjobbját ellenünk hozza, ami nem lenne kivételes eset ugye ebben a Bayern történetében, de haladjunk akkor tovább, és akkor volt nekünk egy másik manénk is, csak ő a kapuban volt, ugye Jan Sommerről beszélünk, aki egy tök szimpatikus csávó, tényleg nem lehetett rá egy rossz szó sem igazából, de egyszerűen vagy ő sem tudta hozni azt a szintet, amit egy Bayernnél elváltak volna. Tehát nem csak az elváltat nem tudta, hanem egy kicsit alul is teljesített. Tehát nyilván ezt majd ti azért meg challenge-elhitetek ezt a kijelentést, hogy nem voltak akkor a bakiai és a többi. Nekem bizonytalan volt, én úgy láttam, hogy ő sem bírta valahogy ezt a nyomást, nem tudta kezelni ezt a színpadot már, amit a Bayern jelentett, és görcsölt ő is a végén, és jöttek a bizonytalanságok, ugye volt egy csomó ilyen, meg a aláfutások, stb. Vagy csak ezt én látom bele?
Amikor az ember szeme hozzászokik Manuel Neuerhez, és az ő képességeihez, az ő tehetségéhez, ugye kapusként, tehát mind amikor kézzel vét, vagy mind amikor lábbal száll a játékba, akkor nagyon nehéz egy másik kapust figyelnünk. Ezt annak idején egyébként magamon is éreztem, amikor Urechnek kellett pótolnia, és egyébként szegény Pali kiválóan helyettesítette akkoriban Neuert, nyilván aztán a Bajnokok Ligájás bakiára mindenki emlékszik. De igen, itt látszik az, hogy Neuer mennyivel a kapusok, tényleg a mindenkori legjobb kapusok szintje fölött is volt egyáltalán. Nem is akarom nagyon sokáig húzni ezt az Sommer sztorit, mert bemutatta ő, hogy ő is egy klasszis kapus, főleg ellenünk egyébként számtalanszor a Gladbach színeiben. Neki is sok sikert szeretnék kívánni, de valahol az, hogy ugye beesel egy csapatba januárban, ott hagyod azt a csapatot, amely nagyon szeretett, ahol szinte klublegenda volt, és odaesel egy teljesen más közegbe, ahol ezt az elérhetetlen szintet várják tőled, és gyakorlatilag éppen triplázni készülnek, úgyhogy egyébként lélekben a teljesen padlón van a keretnek a német válogatott játékosokból álló része, és akit helyettesítened kéne, az konkrétan valaha volt legjobb kapus, ez az én szerény véleményem, akkor azért elképzelhető az, hogy bármekkora profi is, vagy mekkora nyomás nehezedhetett itt Zommerre. Kicsit belegondoltam, azért eléggé kirázott a hidegettől, hogy bármekkora profis legyen, meg tudom, hogy egész életében ezt csinálta, azért ez megint egy másik szint volt. Semmi rosszat nem tudok mondani róla, benne is volt pár gólban, fogott is nagy zicsereket, nagy bravúrokat, tényleg a legjobbakat kívánom neki, és hát na, ő se akar peremember lenni itt, amit teljesen megértek.
De én is valahogy így gondolom Zommerről a sztorit, tehát ugye bevallottan egy nagy álma várt valóra, amikor februárban, vagy még januárban, azt talán még ugye itt a Bayernnél kötött ki. Hát viszont lehet mondani, talán a legrosszabbkor került pont a Bayernhez, amikor éppen padlón volt az egész keret itt a német válogatott rész a keretnek itt a VB után, meg ugye itt a egész ugye válságban volt a csapat vezetőségi szinten is, illetve a keretben se volt ugye minden rendben. Tehát ez azért Zommerre is gondolom azért rányomta a bélyegét. Én alapvetően azért nem kiabálnék rá kígyót békát, tehát alapvetően tette a dolgát. Voltak is nagy bravúrjai, nyilván voltak hát olyan gólok is, amik az ő lelkén száradtak, de legalább egy bajnoki cím nagy vérelverejtékkel is, de azért meglett, úgyhogy végül is amiért jött, az meglett neki, tehát egy trófeát azért csak behúzott, és akkor így távozhat az Interbe, ahol remélem azért még lesz egy-két szép éve így lezárásként, mert amúgy egy nagyon jó kapusnak tartom én is.
Pont belefutottam, nem is tudom, hogy az Inter egyik felkészülési meccsébe, és az volt talán Zommernek az első meccse, és szegény ott is belefutott pár potyába. Úgyhogy, de hát, ha az már jobb lesz ott, mint nálunk volt. Haladjunk is tovább. Egy újabb esbetűs játékos. Ő ugye nem igazi távozó, mert csak kölcsönben távozik, ugye Stanisic, de azért mégiscsak emeljük ki, mert meghatározó játékossá vált ugye a Nagelsmann-éra vége felé, ugye emlékezzünk akár egy PSG meccsre is, és hát ki lett szortírozva. Én eleinte nem láttam benne a potenciát, de hogy egyre fejlődött, és egyre egy nagyobb meccseket hozott le hibátlanul, úgy nekem úgy, az volt az érzésem, hogy itt van egy újabb potenciál, akár egy bástúber, egy újabb bástúber, ha most ilyen bénapoly hasonlatokkal akarok élni. Én ezt láttam benne, és akkor most hirtelen megbicsaklik, és akkor a Tuchel elküldi, és akkor megint egy csúnya fekete pont Tuchel mellé, legalábbis a részemről. Nem tudom, Geri, te mit mondanál erről a kölcsön ügyletről?
Alapvetően szerintem nem sokban különbözik a véleményünk, tehát én Tuchel helyében én is azért helyeztem volna belé több bizalmat erre a szezonra is már akár, főleg ugye ismerő a Pavár sztorit, az egyre komikusabb beváró Pavár sztorit. Én alapvetően egy nagyon jó játékosnak tartom Stanisicet, alig várom már, hogy beérjen, és stabil kezdőjátékos legyen, mert ugye itt már tavasszal is, márciusban is láthattuk például a PSG ellen, a legmagasabb szinten is már egy egész remek meccset hozott le a müncheni visszavágon, védekezésben is stabil volt, illetve támadásban is voltak egész jó megmozdulásai. Ő is egy ilyen több taktikailag sokszínű játékos, tehát képes szervezni is a játékot, de közben meg stabil védekezésben is. Szerintem például ott a védelem jobb szerint mindenképpen stabilabb, mint például Pavár, aki sokszor úgy szarad előre, hogy aztán nem tud visszaérni. Rengeteg gólt kaptunk mögőle. Na ez például a Stanisiccsel szerintem nem lett volna így. Nyilván most ott van ugye Mazraoui is, aki szerintem szintén megérdemli, hogy játszassa Tuchel, de például mögötte simán elfért volna Stanisic, és mondjuk rotálhatták is volna egymást a szezon folyamán. Hát ez nem így lett. Viszont szerintem egy nagyon jó helyre került a Xavi Alonso féle Bayer Leverkusenben, ahol szerintem igenis kidomboríthatja majd a képességeit. Ugye hát Alonso Leverkusenjét az első fordulóban a Lipcse ellen eléggé bizonyította, hogy hát számolni kell velük ebben a szezonban, és egy eléggé kiérlelt játékok van nekik is, főleg ott a védelemben szerintem meg lehet találni az ő helyét, mondjuk ott Frimpong mögött, amolyan félig szervező védőként, tehát én kíváncsi leszek rá, hogy a Leverkusenben mire lesz képes, aztán remélem, hogy visszatérve a Bayernbe majd bizonyítani fogja, hogy igenis hosszú távon is ő egy alapember lehet majd a csapatban.
Nekem majd egy elméletem, hogy Tuchel miért furta ki, és kicsit sarkosan fogalmazva, amiért szerintem Delikt is esetleg padozott, hogy nekem úgy tűnik, hogy ön a gyors védőket kedveli, és őket, ő beléjük fekteti a bizalmat, mármint Tuchelre gondolok. Lehet, hogy ez volt Stanisicnek is a... vagy egyszerűen sokan voltak a védők, bár most itt azért mozog a piac, vagy a keret.
Azért ezt túlzásnak érezném, hogy pusztán azért, mert hogy a gyors védőket kedveli, kitúrná a Stanisicet, szerintem nem erről lesz itt szó. Én ott állnék kezdésnek ez a történethez, hogy 23 évesen szerintem rengeteg játék lehetőségre van szüksége, és valószínűbbnek tartom azt, hogy elképesztő hosszú tárgyalások folytak arról, hogy akkor kivel lenne itt jó a jobb hátvéd pozícióját bejátszani, és akkor úgy látom, hogy a Mazraújra esik most a fő választás, főleg, hogyha Pavard eligazol. Tehát valószínűleg akkor az a stílus, amit így Tuchel kigondolt a csapatnak, meg ami az ő fejében van, akkor ahhoz inkább egy Mazraúj típusú jóval támogatóbb játékosokat, meg olyanokat szeretne majd, akik így akár 1v1-be sokkal többet tudnak hozzátenni a mérkőzéshez. Majd ehhez is majd egyébként ugye lesz szó Tuchel elképzeléseiről, és ugye az egyénnek azért nagyon nagy teret enged. Kicsit ugye nyilván itt a merev szerkezetnek a kárára érdekes lesz majd a filozófiáról elbeszélgetni. Szerintem ennek az egyik vesztese Stanisic, aki viszont a Nagelsmann féle szigorúbb rendszerben, tehát a Nagelsmann féle gondolkodásban ő talán jobban érezte magát, és jobban is érezhette volna. Nem feltétlen fekete pont, csak egyszerűen megvannak ennek az edzőnek az elképzelései, és ebben nem illik bele. Viszont nyilvánvalóan látják benne a potenciát, hogy ő akár még a későbbiekben meghatározó ember lehet. Én ennyit nem látok benne, cáfoljon meg, egy nagyon jóra való játékos. Tehát én például nem látom azt benne, mint amit annó Bácstuberben, de legyen nektek igazatok, mert az ilyen alázatos és jó hozzáállású srácokból, hogyha valaki tényleg át tudja küzdeni magát a lélektani határokon, akkor elképesztő nagyot profitálhat a csapat.
Mondjuk így megfogalmazza, egy kicsit profibban hangzik, hogy talán igen, Stani inkább a területvédekezésben volt jobb, mint mondjuk egy az egyben, akiket szerintem ezeket a típusú védőket Tuchel szerintem favorizálja, de majd erre visszatérhetünk később nyilván. De nem csak itt Stanisic volt az utolsó védő, aki nem feltétlenül jól jött ki ebből a szezonból. Itt most Pavardról beszélek, ugye, aki viszont elég érdekes személyiség, talán néha ilyen meg nem értett zseni kategóriát láttunk benne, tehát lőtte a gólokat, nagyon nagy meccseket hozott, aztán nagyon nagy hülyeséggel kiállította magát, tehát ilyen sosem tudtam igazából bejönni ezt a csávót, hogy most nagyon jó idő, vagy inkább gyengébb, és ne sajnáljuk, hogy elmegy. Most sem tudom megítélni, hogy most hogy lássuk ezt a távozást, nem tudom. Ti ezt hogy látjátok? Kezdjünk mondjuk Gerit veled.
Alapvetően igen, nekem is egy nagy talány ez a Pavard, hogy szinte legyek. Jól megfogalmaztad. Most mit mondjak? Hát tehát neki is ilyen fellángolásai voltak, én úgy fogalmaznék. Támadásban voltak egészen extra teljesítményei, illetve egészen komoly góljai is. Például a francia válogatottban is mutatott pár ilyet. Viszont szerintem sokszor, mintha egy kicsit túlvállalta volna magát, erre célozgattam már itt, amikor Stanisicnél szóba hoztam egy kicsit, hogy sokszor ő úgy rohant fel a támadásokkal, illetve futott fel a támadásokat támogatni, hogy közben meg nem tudott visszaérni védekezésben, és szerintem túl sok gólt kapott mögőre, illetve az ő helyéről a csapat. Sokszor az volt az érzésem, hogy vagy egy négyvédős rendszerben úgy viselkedne, mint egy szárnyvédő. Tehát egy háromvédős rendszerben egy szárnyvédő, ami azért nem fért bele sokszor, illetve elég túl sok terület maradt mögötte. Nekem alapvetően ez volt az érzésem. Tehát a támadásban voltak extra húzásai, illetve jó volt a támogatójátéka, nyilván ott is volt azért kívánnivaló maga után. Viszont szerintem védekezésben túl sok volt a hiba a játékában, szóval szerintem hát érthető, hogy a távozása valamilyen szinten. Kicsit kiegyensúlyozottnak éreztem itt végig. Itt alapvetően nekem is így összességében az az érzésem vele kapcsolatban.
ugye ahhoz képest, hogy alapvetően ő egy belső védő, szerintem egész jól bejátszotta ezt a jobb hátvéd pozíciót, mind nálunk is, mind a, egyébként a francia válogatottban. Szerintem egy nagy fegyvere volt ő a csapatnak, hogyha tényleg elmegy és tényleg elengedik, azt hiszem már a zárófordulóban vannak a tárgyalások az Internacionál együttesével, de én szerettem azt, hogy van egy ilyen játékosunk, aki elképesztő lövéseket el tud vállalni, veszélyes gyakorlatilag a kapu előtt, akár 25 méterre is, szerintem egész jók voltak a beadásai. A sebessége nem volt meg, hogyha a top támadók elleni versenyt nézzük, ebből azért sok hátrányunk fakadt az elmúlt időszakban, de az előző években azért a csapatunk nagyjából úgy helyezkedett, hogy ugye az egy kicsit inverzen, tehát a Davis sokkal följebb volt engedve, a Pavard pedig mint egy harmadik belső védő gyakorlatilag bezárt. Na ugye nyilván ekkor jöttek a problémák, hogyha ő úgy gondolta, hogy mégiscsak azért el kell indulni a másik oldalon. De hát azért ez a felfogás sem áll messze a Bayern-től, mert azért a Van Hal féle ultra szélső játék megmutatta, hogy lehet ezt mindkét oldalon csinálni, én is nagyon szerettem. Csak mondjuk azért a Pavardnál egy jóval nagyobb sebességet képviselő játékossal. Szerintem egyébként a Mazraoui ezt meg fogja tudni csinálni. Nekem egy jó figura volt, aki egy kicsit olyan volt, hogy ami így a szívén, az így a száján, meg így a pályán is látszódott, hogyha neki valami baja volt. Például érdekes az Anéval összekapcsolni őket, szerintem nyugodtan kezet is foghatnak, lehet, hogy van valami közös rokonuk, mert ugyanazt tudták művelni, ami így arcmimikát illeti. Nekem mindig egy jó figura volt, aki szintén mindent beleadott, és mondom, még ezt a múlt időt is hanyagolnám, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy összejön az üzlet, tehát hogy találunk megfelelő pótlást. Szeretem az ilyen típusú játékosokat, nagyon sokoldalú, igazi harcos látszott, amikor például sérült volt, akkor is mint egy őrült a pálya mellett minden egyes rezzenésével meccsbe beleérte magát. Kedvelem ezeket a figurákat, még akkor is, ha kicsit nehezen kezelhetőek. Szerintem játékáról is nagyjából összefoglaltatok itt mindent. Sajnálnám, hogyha elmenne. Kicsit dísztelen távozásnak érzem, mert azért ő is a legnagyobb sikerekig ment a Bayernnel, és nagyon sokáig szerintem erején felül is, meg posztján kívül gyakorlatilag top teljesítményt hozott, mondom, nálunk is, és a válogatottban is. Ez azért nem semmi. Én erre azért jutalmat adnék. Sajnálom, Benji, hogyha távozol, de sok sikert neked is. Kár, hogy ez egy kicsit ilyen listelenül ér véget tényleg.
Azért is sajnáltam egy kicsit ez a dolog, mert benne van az a tűz, amit ugye most nagyon sok játékosnál ugye hiányoltunk, vagy hiányolunk a folyamatos jelen időben. De valahogy néha kicsit ezt túllőtte, tehát most is volt egy felkészülés, nem felkészülés, volt az ilyen, nem is tudom, sörmeccs egy valami fanklubbal, azt hiszem a szombaton volt, és akkor mindenki mosolygott, vigyorgott, Pavard új felrúgta az egyik szurkolóját, és még majdnem neki is ment, tehát de lehet már egyébként itt már a távozás is belejátszott, tehát ő egy kicsit meg túltolta ezt a dolgot, amit már nagyon sok embernél mondjuk nagyon hiányolunk. Látszik egyébként, hogy kos. Na, haladjunk tovább, akkor is térjünk át a jobb részére ennek a átigazási diskurzusnak, mégpedig az érkezőkre, ugye kibontjuk az ajándékokat és megnézegetjük. Megint kezdjünk egy kicsit ilyen időrendi sorrendben, ugye a legelső játékos, akit tudtunk, hogy jönni fog, nyilván nem kint fogom mondani, mert ez egy jó kis szappanopera volt, hanem Laimer volt ugye a Bayern lerabolja a Bundesliga című szappanoperának egy újabb ugye, része, ahogy a nem Bundesliga szurkolók szokták mondani. Nekem abszolút Zabitzer utánérzés a csávó. Nézegettem a játékát, nem tudom, talán egy picit intenzívebben fut, meg egy kicsit máshogy mozog, de nekem erősen Zabitzer, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz, és ugye eleinte úgy tűnt a felkészülési meccseken, hogy majd vele ki fogja szorítatni Goreckát. Ez ugyanaz volt, mint az előző szezon eleje, amikor Kimmich mellett Zabitzer játszott. Aztán a Bundesliga nyitányára mégiscsak Goreckát tetted, és mondjuk le is tette a teljesítményt, úgyhogy tök érdekes lesz megint, hogy ez megint egy zabitszeres pályafutás lesz. Én, nekem ez érződik, vagy azért most már ki fog jönni talán valami több is, hogy nem tudom, ti mit éreztek ebben.
Igen, tehát Laimer nem is titkolhatja, hogy egy hamisíthatatlan Red Bullos nevelés. Ez látszik is a játékán, viszont annál szerintem az egy kicsit komplexebb, hogy őt egyszerűen így elkönyveljük. Én alapvetően egy egészen jó játékosnak tartom, tehát védekezésben is egészen stabilan el tudja végezni a feladatát, illetve támadásban is nagyon szép mozgásai vannak, például a német kupa döntőn is az egyik gólnál nagyon szépen kombináltak a szélen Szoboszlaival. Az például egy egész jó lenyomata volt annak, hogy mikre képes támadásban, illetve játékolvasásban. Illetve én csináltam, írtam is róla még egy éve, egy bő egy éve egy elemzést róla, egy Dortmund elleni meccsükről, egy Lipcse Dortmund meccsről, amikor a Lipcse Dortmundban 4-1-re nyert. Hát, hogy akkor ő duplázott, meg adott is egy gólpasszt Nkunkunak, az szerintem az élete meccse volt, és nagyon jól kidomborította az a meccs az erőségeit. Tehát, hogy letámadott, labdát szerzett az egyik gól előtt, meg aztán, hogy ott, ahogy kontrában a védekezésből, támadásban való átmenet rajta ment át, tehát egészen jó dolgokra képes támadásban. Viszont, hogy én itt már többször is mondtam korábban, illetve hát erre céloztam, hogy mintha talán nem teljesen rá lett volna szüksége a csapatnak, bár remélem, hogy ebben azért meg fog cáfolni rá, mert ettől még jó, hogy itt van a Bayernben, félreértés ne essék. De ugye itt hát arról szólt a fáma, hogy itt egy klasszikus hatos kell Kimmich mögé. Nos, szerintem ez a játékos nem Laimer, aki ott Kimmich mögött a védekezésben elvégzi a feladatát. Ugye, mint mondtam, hogy védekezésben alapvetően stabil, viszont akkor meg, hogyha erre van kárhoztatva, szerintem az alapvető erősségei vesznének ki a játékból, itt ugye a keresztbe bemozgásai, beindulásai előrefele. Ezt szerintem mindenképpen ki kell domborítani. De itt Goreckával tényleg így jó váltótársak lehetnek, itt érdekes volt tényleg, hogy itt a első bajnokin mégis Goreszka mellett tette le a voksát, Tuchel pedig ugye, hát hallottuk nyáron, hogy hát azért Tuchel nem igazán volt elragadható Goreckától, így főleg a tavaly szezon után. Szóval érdekes lesz itt, hogy Laimer is Goreszka viszonylatában egy mi sülj ki ebből, illetve hogy a Zabitzerhez képest remélem nagyon, hogy Laimer müncheni kalandja azért sikeresebb lesz.
Egy igazi pressing szörnyeteget sikerült igazolnunk Laimer személyében. Nagyon hasznos játékos lett egyébként, Geri, olvastam azt az elemzésedet arról a mérkőzésről, és egyébként szerintem is szuperül láttad. Nyilván az ugye egy csúcspontja volt az ő Bundesliga karrierének, ahogy egyébként a most tavasszal, amit ellenünk nyújtott, az sem volt semmi. Szerintem ott sokunkban megerősítette, hogy lesz helye itt a csapatban. Én nem is inkább Goreckával, meg Kimmichel hasonlítanám össze őket, mert alapvetően én is azt tartom, amit egyébként Sanyi is minden podcastben elmond nektek, főleg Gorecka miatt, hogy a Kimi-Gorecka belső kettős az szinte szent és sérthetetlen, hogyha a két játékos rendben van, és a fejükben is rendben vannak a dolgok. Emellett én is letenném a voksomat. Én inkább viszont a Gravenberg-kel való összehasonlítást tartanám itt érdemesnek megemlíteni, hogy nem értem, hogy akkor Gravenberg-ket miért, vagy hogy, és ő vele mit szeretnénk. Pedig elképesztően hasznos tagja lehetne a csapatnak, szerintem nem is értem az ő mellőzését, ezt már én is többször elmondtam az előző podcastekben, szerintem ott is megvan a sebesség és minden, és talán a labda technikában még nagyobb, sokkal nagyobb virtuózitás is jellemzi az ő játékát, mint Laimerét. Nyilván egy modern német iskolát képviselő edzőnek, mint amit Tuchel is, és az ő gondolataihoz azért Laimer játékát lehet passzintani, még akkor is, hogyha ez az előző vezetőségnek az igazolása volt, tehát fogja őt szeretni, mert ugye az, hogy az ellenfél tér felén nyilván ilyen labdatartásra orientált játék, de ugye a labda gyors visszaszerzésére fókuszálva és nyomást helyezve játszunk, ehhez nagyon jó játékos a Konrad Laimer, az összes erőssége ki tud domborodni, főleg az ilyen kis csapatok ellen, Viszont ugye a cél nem csak az, hogy a, nem tudom, Werder Bremen-t a kapu elé szorítsuk. Meglátjuk, hogy mit hoz az idő. Szerintem azért egy jó pár fordulónak el kell telnie, hogy kirajzolódjanak ezek a dolgok, hogy ki, hogy mit, stb. Szerintem meg ez a hatos kérdés, ez egy eleve egy bukta. Ezt a média fújja föl. Pontosan azért egyébként, mert a Tuchelnek teljesen más az edzői felfogása, de erről is már ez később szó.
Hát én ezt úgy foglalnám össze, hogy akkor Leimer szerintem a Nagelsmann-os pressing gépezetbe lett kinézve, és most ide került egy nem túl szerencsés helyzetbe. Mondjuk elég érdekesen használja szerintem Tuchel Goreckának a triggerelésére. Nekem ez az elméletem. Na de haladjunk tovább, mert ez későbbi téma lesz. Volt itt egy második lerablás idézőjelbe, ugye? Guerreiro, ugye a Dortmundtól. Szerintem csak egy újabb példa, hogy kell jól menedzselni egy klubot. Őszinte leszek, ővel kapcsolatban én nagyon nem vagyok képben, úgyhogy a szakértő kollégáknak átadom a szót, hogy mit várhatunk tőle.
Egy nagyon kompakt játékos, tényleg a középpálya, illetve a védelem bal oldalán bevethető. Szerintem még ott a bal oldalon még följebb is megállja a helyét. Egy igazán a csapatért küzdeni tudó srácról van szó, aki végig robotolja az egész mérkőzést, szerintem nagyon hasznos tagja lehet a keretnek. Azt gondolom, hogy őt ingyen meg lehetett szerezni, ez egy tényleg egy jó menedzselése így a klubnak, mert egy nagyon tapasztalt Bundesliga játékos, válogatott, és vágyik ő is még a nagy sikerekre, tehát abszolút benne van a tűz, hogy trófeákat nyerjen. Nem látok semmit az ellen, hogy őt leigazoltuk. Davisnek is azért állandóan meggyűlik a baja a sérülésekkel, és most, hogy ugye Hernández is elment, szerintem parádé, hogy itt van Guerreiro. Oké, tudom, most itt sokan mondjátok, hogy megint ő is sérüléssel kezdett, de szerintem októberre, legkésőbb november elejére már ő is teljes értékű tagja lesz a csapatnak, és egyébként vele kapcsolatban érzek egy kis X-faktort, ha már ezt a szót használtuk itt egyszer a podcast alatt. Van benne meglepetés bőven, tud váratlant, nagyon-nagyon jó az ő labda technikája, és szeretem az ő játékát nézni, tényleg szemedgyönyörködtető néha, amit tud, jó az átmenetekben, figyeli a társakat, jól helyezkedik, szerintem ő még fog meglepetéseket okozni nekünk. Ez egy szenzációsan jó igazolás, megint csak azt mutatja, hogy nem kell mindig ész nélkül pénzt költeni, és meg lehet szerezni karrierjük tényleg csúcsán lévő, azt hiszem 29 esztendős játékosokat, akár ingyen is.
Szerintem is itt a Dortmund megint verheti a fejét a falba, hogy egy milyen játékos került át tőlük a Bayernhez. Szerintem Guerreiro egy igazi Jolly Joker, szerint én tőlem ez a fogalom élik rá leginkább. Ugye itt ne feledjük el, hogy ő itt alapvetően középpályán is bevethető, sőt, ha jól tudom, ő alapvetően egy középpályás is, csak ugye aztán Dortmundban pont egy bizonyos Thomas Tuchel nevezetű edző kezdte el játszatni szárnyvédőként, még annak idején. Szóval ugye ő dolgozott is, itt ugye már itt is hoznám itt elő, hogy már dolgozott is együtt Tuchellel, tehát ismerik is egymást, és ugye Tuchel is elég sokat tudott így kihozni belőle ezzel a posztváltással, úgymond, úgyhogy én kíváncsian várom az ő közös munkájuknak az újabb fejezetét, már csak ebből a szempontból is én jó húzásnak tartom meg Guerreironak a leigazolását. Ez csak egy ilyen pluszvonás volt a dologban. Ez alapvetően egy taktikailag rendkívül sok színű játékos, tehát amikor szélsővédőt is játszott, rendkívül sokat húzott befele, úgymond így játékszervezőként, úgyhogy tényleg rendkívül váratlan dolgokat tud húzni a pályán, és egy ilyen, hogyha a szélsővédőként játszik, ő egy tipikus ilyen modern szélső hátvéd, aki a játékszervezéséből is ki tudja venni a részét, illetve hogyha esetleg a több középpályán, mint ahogy említettem, esetleg ne adj Isten, nagyon kritikussá válna a helyzet, akkor ott is ki tud segíteni. Szóval ő tényleg egy igazi Jolly Joker szerintem, szóval nagyon jó, hogy itt van.
Na, szuper. Haladjunk akkor tovább, és jöjjön egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó igazolása, így érzésből azt mondom, hogy hú, ez jó, hogy ezt így megcsináltuk, meg tudtuk csinálni. és itt Kim Min-jae-re gondolok, az egyik legtehetségesebb védőnek tartják jelenleg, inkább még a tehetség kategória, hogyha jól értettem itt a tőlem szakértőbbeket, ugye az olasz ligának az egyik, vagy talán a legjobb védője volt a tavalyi szezonban, az előző szezonban, és az, hogy mi meg tudtuk szerezni őt 50 millióért, tehát nem kellett csillagos eget is lefizetni, hogy őt megkapjuk, és minket választott egy ilyen komoly potenciál, itt a angol szaud, és ki tudja még milyen pénzek esőjében. Azt szerintem egy tök üzenet, ráadásul a csávó, a srác, elég fiatal, úgy tűnik, hogy, sőt, első biklés úgy tűnt, hogy nagyon jó kis személyisége rendelkezik, ez a szorgalmas, mindent beletesz, nem rinyál, valószínűleg a dél-koreaiakra nem is jellemző igazából ez. Úgyhogy ez egy nagyon jó egészséges igazolásnak tűnik, úgyhogy nem is tudnék erre semmilyen negatívat mondani.
Szerintem alapvetően jól mutattad be Kimet. Itt hoznék elő egy német fogalmat, ő egy igazi mentalitéts monster. Hát ugye ezt sokszor szokták is vele kapcsolatban emlegetni a sajtóban, illetve ugye Tuchel is emlegette már így. Hát igazi, hát mentalitásban egy vezérfigurája lehet a csapatnak, tehát már csak ebből a szempontból is ő egy nagyon jó vétel volt, egy igazi vezér lehet ott hátul. Illetve szerintem hát ugye nyilván a játék tudása is azért ott van, tehát nem véletlenül kerül egy Bayern Münchenbe egy ember. Nagyon szépen kijárta itt a lépcsőfokat, amúgy ugye Dél-Koreából indult. Ugye itt van ez a sztori, hogy annak idején még a koreai utánpótlás válogatottnak a szóli edzéseire még a édesapja vitte a halszállító teherautójukkal ilyen 4 órás úton, és akkor ugye innen került aztán Koreából ugye Törökországba, aztán Nápolyban ugye bajnokságot nyert, és ugye itt van Münchenben. Szóval egy nagyon szép utat járt be, és ő is egy komplex játékos, tehát párharcokban nagyon erős tud lenni feljátéka, illetve ami ennél szerintem még nagyobb erősség, hogy rendkívül gyorsan fut. Ezzel együtt rendkívül gyorsan fut, amit azért párszor már bemutatott, amikor így azért menteni kellett így a menthetőt, amikor így baj volt védekezésben így a védelem mögött. Én is, amit itt említettél, Sanyi, láttam itt pár pontatlanságot, illetve bizonytalanságot tő itt az első meccseken, de alapvetően itt azért ez alapján azért nem messze ítélném őt meg. Tehát itt azért benne lehet őnál is így a beszokás a játékba, illetve hát itt azért a csapat többi része is azért itt rátett egy lapáttal, hogy itt azért néha bizonytalankodott, de itt akkor is azért azt látom rajta, hogy a futó tempójával azért egész sok helyzetet meg tudott menteni.
Egyébként Tuchel is nagyon-nagyon dicsérte őt az első mérkőzések után. Én most ezt így egyből ide kötném, hogy mondta, hogy milyen nyugodt és egyenes a pályán is, meg a pályán kívül is. Nagyon érdekes, mert képzeljétek el, hogy nekem is van egy dél-koreai játékosom, bár ő a lánycsapatban, és ő is egy elképesztő jó személyiség, és abszolút ezek a jegyek nála is megvannak. Nagyon egyenes, tudatos, alázatos, barátságos embernek tartom őt is. Szóval nagyon jó ezt látni, hogy tényleg egy a dél-koreai kultúrát abszolút így hordozza a játékában is, és mégis mennyire illeszkedik így a müncheni filozófiában, meg így a csapathoz. Ez nekem egy nagyon szép történet. Én nagyon szeretném, hogyha ő neki ez egy tényleg az ő csodálatos történetének egy következő gyönyörű szakasza lenne, és egészen magasra emelkedhetne. Legjobban egyébként az rémlik, amikor a Szalai Atit néztem a Fenerbahce-ban, hogy mit művel ott, és akkor láttam, hogy te jó Isten, hát van ott még egy ember ott a védelemben, aki valami elképesztő. És a Szalai Ati sem volt rossz ezen a meccsen, most nem jut eszembe, kivel játszott a Fene, de láttam, hogy ez a srác mit művel, és nem is most, mert ti már kielemeztétek meg, főleg Geri egyébként, hogy védelemben mire képes, meg hogy mennyire gyors, nekem főleg azt tűnt fel, hogy labdával mennyire jól bánik, és azt hiszem, ezt a Tuchel is megjegyezte, hogy nagyon pontosak, tényleg pont olyan jók a passzai, megvannak az ívek a labdának, se nem túl erős, se nem túl lassú, stb. Egyszerűen nagyon finoman ér a labdához, tényleg művész ennek a sportnak. És azért ez egy középhátvédnél, ez nem egyértelmű. és nekem kicsit visszaidézi azt, hogy mennyire szerettem, amikor Boateng vagy Alaba szervezte hátul a játékot, és ez talán ez hiányzott azért. Nagyon jó védő, Hernández is, Delikt is, Upamecano is, de szerintem a Kim egy más szintet képvisel ebben, ha ebben a fajta aspektusban tekintjük az ő játékát, meg így a védelmünk, meg a felépítését. Volt is azt hiszem példa erre, az egy a Liverpool-i barátságos meccsen, a szenzációs labdával tömte ki a Gnabryt, meg egyébként nagyon jól játszott. Biztos, hogy neki is kell itt idő, mire megszokja a környezetet, meg minden, de baromi jó lesz a srác. Nagy verseny lesz itt azért, hogy főleg a nemzetközi meccseken, meg a legnagyobb rangadókon, melyik két védőn fogja elfoglalni a belső két védő pozíciót. Kíváncsi leszek. Nagyon.
Igen, hát én is még csatlakoznék is az abban a szempontból, és én is ezt próbáltam kiemelni, hogy ezeket a képességeket, amiket én is, meg ugye is ti is itt részben felsoroltunk, ő ezt középső védőként hozza. Ez tényleg nem egyértelmű ezen a poszton, és ez egy egészen extra ezen a poszton, amit ő bemutat. Illetve itt még egy olyan aspektust hozni be a képbe, hogy nekem itt még eddig az volt az érdekes, hogy ugye Upamecano számít itt ugye stabil embernek, úgymond stabil embernek a védelemben, és ugye ez az eddigi meccseken ugye a Delichtet meg Kimmichet cserélgette egymásra Tuchel, pedig én elkönyveltem magamból, hogy itt ugye egy Kim Delicht páros lesz majd a védelem közepén, aztán lehet, hogy én nem látok bele egy nagyon mélyebben a dologba, lehet, hogy ezt is ti jobban meg tudja mondani, itt alapvetően én a ti véleményetekre is kíváncsi lennék, hogy ez hosszabb távon szerintetek egy Kim Delicht páros lesz, vagy itt akkor mi ez a kísérletezés még itt ezzel a Upamecano féle dologgal?
Nekem továbbra is az a benyomásom, hogy Tuchel jobban kedveli, erőteljesen jobban kedveli azokat a védőket, akik jobban csinálják az egy az egyet. Ez hozzátartozik a sebesség is, és nyilván Upamecano talán ebben a legjobb, a legatlétikusabb védőnk. Delichtet meg én Nagelsmann rendszerében láttam nagyon kiválónak, tehát nagyon jól olvasta a játékot. Majdnem egy ilyen liberószerűen, de azért túlzásban elsünk, de olyasmi volt. És mondtátok, hogy Kim nagyon jó párharcokban, és én szerintem megelőzheti Delichtet, mondjuk ezt sajnálnám, mert pedig a Holland azt szerintem egy sokkal jobb vezér lenne ott hátul, de ez sok apróság miatt nem tetszik Tuchel rendszere, ez egy újabb pont nekem. Én tovább is azt mondom, hogy ezeket az 1v1-eket favorizálja, és akkor a gyorsabb, erősebb játékosokat akarja mindenhova is.
Én nem mennék ebbe annyira bele, hogy ugye ténylegesen ki kell neveznünk rögtön két védőt, akire épülni fog a ugye Bayern védelme, mint a belső védő kettősre gondolok, mert Tuchel nagyon nagy elemző, tehát ő egy statisztikailag videóelemzésekkel mindenhogyan szétszedi az aktuális ellenfelet. Lehet, hogy most csak annyiról volt szó egyébként a Werder Bremen ellen, hogy a 30 órányi videózás után megállapították az elemző tímmel, hogy gyakorlatilag ez így egy sokkal jobb opció lesz. Most az, hogy azért, mert nyilván egy nagyobb sebességet képviselnek, és akkor följebb tudnak helyezkedni, stb. Nyilván itt méterekről van szó, amiket nyerhetünk, hogyha egyik vagy másik játékos játszik, de gondolom majd jövő héten egy másik csapat jön, egy új elemzés, stb., amikor meg Delichtet dobja ki a gép. Tehát a Tuchelnél azt azért tudni kell, hogy ő kicsit ilyen Guardiolásan minden egyes ellenfelet szeret szétszincálni, és ehhez mérten szeret is kísérletezgetni rendesen. Annyit azért így glosszaként megegyeznék, hogy én is a stabilitás híve vagyok. Szerintem minden egyes ilyen nagy sikernél, amit ugye a Bayern elért, akkor azért le voltak fektetve az alapok. Úgy, mint például a belső védőpáros, de nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy Tuchel akar, meg fog kinevezni egy ilyen főpárost. Delikt pedig abszolút ezért. Szerintem jó lesz, ez így nagyon, nagyon izgalmas hármas egyébként. Én örülök mindannyiuknak.
Lesz egy pozíció, ahol egész biztos lesz, hogy ki lesz a kezdő, ha egészséges, hogy pedig ugye Harry Kane az idei szezonunk, az idei évünknek a királyigazolása. Hát nehéz szülés volt, és akkor ugye szépen fogalmaztam. Legutóbb talán pont András vetette fel, és szerintem jó párhuzam. Makáinál volt ekkora nagy húzavonal, hogy akkor a Deportivo vezetősége volt ilyen cseles üzletember kategória, de végül is sikerült, meg volt az igazolásunk. Nekem egyébként abszolút pozitív, és egy reménysugár ebben a játékrendszerben az ő személyisége. Én amúgy is szeretem azokat a játékosokat, akik észre játszanak. Kane szerintem abszolút ilyen, mert nem kifejezetten gyors, nem a nagy cselművész, de ő adja a játszik is nagyon sok paszt ad a támadótársainak. Úgyhogy én nagyon szép kombinációkat várok, és ugye már láttuk is az elsőt, ugye, amikor Zalénak adott egy gyönyörű paszt. Én ilyeneket várok tőle. Egy kicsit igazából egy megfiatalított angol Thomas Müllernek látom őt. Nyilván azért van valamennyi különbség a kettőjük között, de én úgy láttam, hogy ész jött a pályára, egy jó karakter, nem egy díva, aki küzdeni fog mindig, lehet rá számítani, és tényleg vezérjátékos lesz. Reméljük a kulturális adaptálódás nem fog neki problémát jelenteni. Hogyha ezt megugolja ezt a szintet, akkor szerintem itt egy nagyon komoly pillérre fogunk lenni a következő 4 évre, mondjuk.
Szerintem ez egy hatalmas igazolás, nem csak a klubnak, de tényleg a Bundesligának is. Van ennek egy azon túlmutató értelme is, hogy a Bayern igazolt egy top-top csatárt, így Lewandowski-nak a távozása után 1 évvel, mert egy olyan kaliberű játékos szereztünk meg, aki miután ugye elérhető volt gyakorlatilag, tényleg szinte a világon bárhova mehetett volna, és mégis a mi klubunkat választotta, és ezt a ligát. Nyilván rengeteg mém is született egyébként, meg sokan beleálltak, köztük mondjuk Michael Owen is, hogy felcserélte azt, hogy ő legyen minden idők legjobb angol góllövője, ugye Alan Shearert megelőzhette volna, ezt felcserélte arra, hogy egy csapatos bajnokságban játszon, stb. De mégis minden negatív kritika és komment ellenére azt gondolom, hogy a világ egyik legjobbját sikerült megszerezni. Tényleg mondjuk ki a világ egyik legjobbját, hanem a legjobb támadóját, csatárát. De biztos, hogy a top 3 egyikét sikerült a csapatunkhoz csábítani, aki nem mellesleg egy fantasztikus személyiség is. Ha egy kicsit követitek az ő munkásságát, meg az ő hozzáállását az élethez, mindenhez, akkor láthatjátok, hogy micsoda karakterrel gazdagodtunk. Nyilván az egyik része az, hogy mindenképpen szerintem kellett egy ilyen kaliberű játékos, és láttuk azt is, hogy Choupo-Moting nem fogja megütni és hozni azt a szintet, amit Lewandowski. Az átigazolásához én csak annyit fűznék hozzá, hogy ez két nagyon komoly, partnernek a még annál is komolyabb üzleti találkozója volt, ahol mind a két oldal elképesztő adóászokat tartott a kezében. Egy kicsit úgy tűnt, mint a két lövészárokból tüzelnének egymásra egy heteken keresztül, hiszen a Bayern tudta, hogy a Tottenham, hogyha most nem adja el a Harryként, akkor valószínűleg jövőre horror fizetésért valamelyik angol riválishoz fog elmenni. A Tottenham viszont tudta, hogy a Bayernnek mindenképpen szüksége van egy ilyen szintű 9-esre, és aki elérhető, az pedig Harry Kane a piacon. A többiek nem, egyszerűen nem ezt a szintet képviselik így, és még nyilván rengeteg minden előjött az átigazolással kapcsolatban. Egy kicsit így megállt a front, és a tankhadak lőttek egymásra, és végül meg kellett adni azt, amit meg kellett. Itt előhoznám a Werder Bremen által kirakott plakátot, amit ugye az Uli is mondott, hogy 100 milliót senkiért. Én azt hiszem, hogy de igen. És meg kellett mutatni a Bayernnek, hogy képes erre az átigazolásra. És azt gondolom, hogy sokkal nagyobb károkat okozott volna az, hogy ennyi munka után nem sikerül őt, vagy a végén mégsem adjuk meg az utolsó ajánlatot, és nem hozzuk őt Münchenbe. Az sokkal nagyobb károkat okozott volna. És az pedig még beláthatatlan, hogy micsoda bevételeket fog ő még szerezni a klubnak, vagy az ő segítségével a klub, és itt nem csak a mezeladásokra, a szponzorációra, stb., hanem nyilvánvalóan a sportsikerekre is gondolok. Fantasztikus a srác, szerintem végre Lewandowski után újra lesz egy olyan ember, akire kiemelt figyelmet kell fordítania az ellenfél védőinek, és ezáltal sokkal több terület nyílik majd az extra szélsőinknek, mint például a Komannak. belemehetünk itt elemzésekbe, de hát egy olyan góllövőt sikerült szerezni, aki itt is a rekordok megdöntésére fog hajtani, és minden meccsen életveszély lesz. Talán hajnali 4-kor nem utaztatják meg, és nem úgy játszatják a Lipcsánál fél órát, de egyébként rendben lesz a srác. Én nagyon-nagyon várom a többi gólokat. Egyébként térden csúsztam a szobában, amikor megszerezte az első gólját. Szenzációs pali.
És nem csak szimplán egy gólvágó, hanem azért vissza is lép, illetve a játékszerzésből is kiveszi a részét. Szerintem egy igazi, tehát amellett, hogy egy igazi gólvágó, kétségtelenül, szerintem még egy Lewandowski-nál is komplexebb játékos, én megkockáztatom. Ugye itt a Tottenhamben is, meg az angol válogatottban is megmutatta, hogy milyen lép, akár a saját térfelére visszalép a labdákért, és onnan szervezi. Nem is rosszul a játékot. Például itt a Werder Bremen ellen is már megmutattad. Tehát például egyszer én konkrétan olyan szituációt is elő tudok itt idézni, amikor a közvetlenül a védelem előről ívelt előre, és hajszálpontosan megtalált Sanét a labdával. Tehát az olyan lehet, hogy a golvágó egy rendkívül komplex játékos, tehát tényleg egy felbecsülhetetlen értékkel bír ebből a szempontból. Csak ugye itt nagyon remélem, hogy az ő jelenlétenek köszönhetően Sanék is fel tudnak majd nőni a feladathoz, illetve ők is majd kivirulnak majd. Hát itt Sanénál lehetett látni egészen biztató dolgokat, ugye nem csak a duplája miatt itt a Werder elleni mérkőzésem. Meg aztán majd Gnabrytól is remélem, hogy jönnek a alakítások, úgy itt nekik majd a befejezéseknél kell majd felelni, főleg a feladathoz, amikor majd Kín kiszolgálja őket. Szóval én ezt a komplexitást emelném ki, tehát amellett, amit itt Isti már elmondott, hogy itt a leigazolásával kapcsolatban, illetve a alapvető erősségeivel, erényeivel kapcsolatban, én ezt emelném ki, hogy egy komplex játékos, egy komplex modern elemeket mutató center sikerült a személybe leigazolni, és én már kezdtem lemondani róla, hogy őszinte legyek, amikor itt a végén ez a 100 milliós összeg került már asztalra, hogy ott én már elkönyveltem, hogy hát erről szép csúnyán lemaradt a Bayern, de aztán nagyon örültem, amikor végül sikerült nyelbe ütni a transfert, úgyhogy én nagyon várom már ezt a szezont. Én attól semmiképp se aggódok, hogy például egy Mané féle flop lesz ebből. Egyáltalán nem.
Akkor hagyj játszom megint a picit a rozsdzsarút. Nem akarom, csak most kell, hogy legyen egy ilyen is. Igazából én úgy érzem, hogy Kane nem lesz akkora gólvágó, mint egy Lewandowski, hanem hogy mondtátok is, hogy főleg úgy Gerét kiemelte. Nagyon sok gólpasszt fog adni. Szerintetek ez lesz olyan megítélése, hogy hát mégsem akkor az a világklasszis igazi csatár, aki úgy be volt harangozva, fel vannak ugye erre készülve az emberek, vagy ez így meglepetés lesz? Én inkább egy Müller szerepet várok tőle, tehát nagyon sok gólpaszt is fog adni. Tényleg, amit mondtál, Geri, hogy itt visszalépett, én is csak néztem, hogy mit keres Kína a két védő vonalába, és onnan indított. Úgyhogy szerintetek készen vannak az emberek, hogy itt nem egy Lewandowski-t fognak kapni? Tisztában vannak ezzel?
Hát akik minden nap az Instagramon lógnak, azok szerintem nincsenek felkészülve semmire. Na most a viccet félretéve nyilván gonosz megszólás volt ez tőlem, de azért jól mutatja azt, hogy manapság minden nap lehet olvasni valami hülyeséget, ami éppen meg akarja fejteni a világot, és hogyha Kane gólokat lövöd az edzésen, akkor nézzétek meg, hát már ott is szórja gólokat, ha pedig nem tudom, éppen gólpasszokat ad, akkor már más stílusú játékos. Ha december végén, karácsonykor nem fog 15-20 gólnál tartani, akkor el fogják mondani, hogy hát jó, de azért nem Lewandowski. Erre egy bizonyos szintig lehet csak fölkészíteni az embereket. A végső cél az egyébként úgyis a csapat sikere lesz. De biztos vagyok benne, hogy egyébként fogja motiválni azt, hogy egy Lewandowski örökségét vette át, akárhogy is eltelt egy év, ő azért benne lesz ebben, hogy igenis azért közel legyen a lengyelhez. Ha nem is a Gerd Müller-i szinteket ostromolja meg, amit a végén ugye a Lewandowski is megdöntött, de ott lesz azon, hogy ő is a legjobb gólvágója legyen a Bayernnek, és ember feletti számban termeljen.
Hát én mindig is rendkívül félrevezetőnek, illetve nem célra vezetőnek tartottam, illetve tartom, amikor két játékost egy az egyben egymáshoz hasonlítunk. Itt se kéne szerintem ezt tenni Kín és Lewandowski kapcsán, mint ahogy én is itt megfogalmaztam, hogy Kín alapvetően egy másik aspektusát is belehozza a játékba, mint amit esetleg Lewandowski belehozott, bár őnek is voltak azért jó megmozdulásai a góljaink kívül is. De Kín szerintem itt azért nagyobb mozgástérrel fog majd rendelkezni, illetve nagyobb mozgástérrel fog majd biztosítani a csapatnak, én ezen a véleményen vagyok. Tehát itt, hogyha esetleg meg kevesebb gólt Lewandowskinál, akkor se kell itt a kardunkba dőlni, sőt, hogyha szerintem ezt a gólpasszaiban majd bőven fogja kompenzálni, csak itt ugye itt majd a Sunday-nak kell majd felnőnie, mondom, a feladathoz a befejezéseknél.
Annyit szeretnék még hozzátenni ehhez a két sztorihoz, hogy aki követte esetleg az ő gyermekkorától való felcseperedést, és hogy hogyan lett ő a Tottenhamnek a meghatározó játékosa, meg angol válogatott, akkor tuti, hogy egy kicsit azért az embernek a szemébe a könyv csordul, mert ez is egy elképesztő jó sztori, hasonlóan a Kim sztoriához. És ettől a sráctól biztos, hogy szerénységet, alázatot és maximális küzdőszellemet fogunk kapni tényleg minden mérkőzésen. Ez jól jelzi, hogy egyébként már az első meccsén szinte a görcs állt a lábában. Fantasztikus Pali, aki minden egyes percért, amit az életében kapott a pályán, talán háromszor annyira megküzdött, mint egyes más ilyen sztárjátékosok, akik most egyébként a legjobb példa nekem, akit elő tudnék hozni, az Neymar, és hogy hova került ő 31 évesen, és hogy miért fog Kane küzdeni 30 évesen, hogy hova juthat még elő. És én azt hiszem, hogy ennek a srácnak még az igazi csodák most fognak kezdődni, és itt velünk a Bayern München csapatánál, és most az angol válogatottnak nem akarok nagy sikereket kívánni, de valószínűleg, hogy ott is még vár rá egy-egy igazán nagy meglepetés. Én inkább klubszinten remélem, hogy ő tényleg el fog jutni a világ tetejére, és ezt a csodálatos életutat, amit egyébként így nem csak játékosként, de emberként is jár, tényleg öröm ránézni rá is, és a családjára is, ezt majd meg fogja koronázni akár egy európai siker. A legjobbakat kívánom neki, öröm, hogy itt van, és egy olyan igazolás, amikor nem csak azt mondjuk, hogy jó, meg örülünk, meg talán én Máninak is örültem, és ott is azt mondtam, hogy fú, tök elit játékos, de ő az a játékos, amikor az ember bizsereg, hogy meglátja, hogy kilép a pályára az a srác. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szükség volt egy ilyen emberre, és szerintem a csapatnak a lelki világát is feldobja. Ez is megérne egyébként akár egy külön posztot, egy külön cikket, vagy egy egész külön podcastet, vagy egy podcast sorozatot is, hogy a játékosoknak a lelki világa hogyan tud helyreállni. Egyébként Tuchel ebben hatalmas mester, a játékosok pszichológiának nagy tanulója, és tudója is egyébként, ez már a fiatal korában is kiderül. Remélem, hogy ez a Kén hatás is szárnyakat ad itt sok játékosnak, nem csak Zanénak, és az egész klubnak, és a szurkolóknak. Nekem biztos, hogy megdobogtatta a szívem az, hogy ő a pályán van, és gólt szerzett, gólpaszt adott, csak így tovább. Én így szinte minden mérkőzést hatalmas lelkesedéssel várom. Kár, hogy nincs velünk Pető Andris barátunk, aki ugye a könyveket írta, most más elfoglaltságai vannak, megkérdezném, hogy ő neki milyen érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy mert talán vele értettünk egyet abban, hogy nem mindig jött az a fajta várakozás. Lehet, hogy már az öregedés jelei ezek, de hogy mint az, ami kamaszkorunkban. Viszont én most pénteken például abszolút ezt éreztem. Ezt a fajta kamasz tinikori rajongást, hogy atya úristen, itt a Harry Kane. Hát nem tudom, srácok, talán a Kanehez én ennyit tudok hozzátenni. A többire ő fog válaszolni a pályán.
Nálam nem is rajongás, hanem inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon passzol a játékos és a klub, a filozófia, az értékek. Nagyon telibe lett ez találva, tehát ez teljesen jó lesz. Tehát Kane nem csak egy jó játékos kaptunk, hanem attól többet. Én ezt így fogalmaznám meg. Még egyszer azt fogom mondani, egy angol Thomas Müller, én továbbra is úgy látom, és állítólag elég jól kijönnek. Ezt meglátjuk, hogy Müllernek mennyi szerepet osztanak még ebben a csapatban. De lassan véghez érünk ennek a podcastnek, de előtte ugye még voltak itt friss hírek, és úgy tűnik, hogy lesz egy kapusunk Izraelből, Perec, úgyhogy ebből már sok-sok mém lesz szerintem, nekem full ismeretlen. Igazából nem is ehhez szólnék hozzá az ő személyhez, hanem hogy ez a Neuer-esi balesete szóval vezetett. Én nagyon-nagyon bírtam Neuert, nekem ő nagy kedvencem volt, példaképem is volt, de ezzel a felelőtlenség, ez nagyon komoly kárt okozott ennek a klubnak, azon túl, hogy valószínűleg már ő se fog szerintem visszatérni, úgy igazán, ahogy gondolnánk. A tavalyi évnek ezek a nagyon gyenge dolgai, a feszültségek, lebűgések, szerintem jelentős része volt neki is, hogy elbizonyítanodott a klub. Na de nézzünk akkor előre, nem tudom, mit tudtok ez a új kapus témához hozzátenni?
Először is azt, hogy hagyd békén Manuel Neuert, könyörgöm. Sanyi, tényleg, ezt már leboxoltuk egy párszor. Nem hiszem el, hogy itt a podcast végén még meg kell védenem Neuert. Amúgy láttam videókat, és kapus specifikus edzéseket végez, tehát konkrétan már védéseket mutat be az edzéseken. Valószínűleg ezért is lett lelőve egy-két nagyobb kapus igazolási projekt, meg szerintem teljesen bizalom egyébként Ureichben is, tehát ha nem tudnák, vagy nem gondolnák teljes bizonyossággal azt, hogy itt a, ha nem is a ősz elejére, de így térre, de a tavaszi szezonra már biztosan lesz Manuel Neuer, akkor szerintem háromszor ekkor erőkkel bombázták volna az átigazolási piacot valami elérhető kapusért. Most az, hogy Izraelből hozunk itt egy Bajor Perecet, lesz-e belőle Bajor Perec, ugye? Én valami ilyen hülyeséget olvastam már az egyik fórumon, azt nem tudom, de neki is szívből kívánok sok sikert. Még olyat is hallottam egyébként, hogy a muszlim közösségek azért nem rajonganak ezért az igazolásért, ami München külvárosában eltöltött technóbuliaimat idézve azért nem is lenne olyan nagy csoda, de remélem, hogy egy jó srácot sikerül igazolni. Azt hiszem, hogy egy-két ilyen összefoglalót láttam róla. Reflexei kiválóak, amit el tudok mondani róla, nagyon intelligens, jó játékos, de hát ez egy sokkal magasabb szint, mint ugye a Maccabi. Meglátjuk, nekem teljesen sötét ló, nem szeretnék se rosszat, se jót mondani. Mondom, amit láttam, azért elképesztő kiváló a vonalon. Szerintem lábbal sem volt ügyetlen, ahogy néztem, de hát itt azért a másodperc tört része alatt kell gondolkodni és helyes döntéseket hozni. Ha csatlakozik hozzánk sok sikert, nem hiszem, hogy ő ha csak valami nem történik, akkor mérkőzésen védeni egyébként a szezonban a kapunkat, vagy maximum egy-egy ilyen kupa, vagy esetleg valami barátságos, a többi mérkőzést kaphatna. Tehát nem mondom, hogy tártalan az igazolás, mert fel kell készülni mindenre, de ha csatlakozik, akkor neki is sok sikert.
Tényleg abból a szempontból egészen hihetetlen, hogy hova vezetett ez a Neuer sérülés, hogy itt azóta szerintem itt alsó hangon vagy egy 10 jelöltet meg tudnak számolni, akiket már konkrétan szóba hoztak a Bayernnál. És itt végső soron szerintem, és ez egy okos döntés, hogy itt végül is ezt a Perecet fogjuk favorizálni. Tehát itt szerintem hülyeség lett volna itt, ugye ismerve Neuernek a állapotát pár hónapra, vagy már lehet, hogy már kevesebb, mint pár hónapra leigazolni egy olyan kaliberű kapus, mint akár De Gea, vagy akár Ortega. Szerintem ez Ureichel szemben is hát nem lett volna szép, tehát szerintem ezt a pár hetet, illetve amennyi még hátra van Neuer visszatéréséig, szerintem igenis megérdemli, már csak a korábbi beugrásainak a fényében is, hogy ezt levédje. Én abszolút megbízok Ureichben ezzel kapcsolatban. Nekem amúgy nagyon szimpatikus figura ő, tehát ő is tényleg annak a mintapéldája annak, hogy hogyan álljon be valaki a sorba, a csapatba, és illetve várja ki a sorát. Szóval várom már Neuer visszatérését, és szerintem is itt ez az okos húzás, hogy itt egy úgymond harmadik, vagy később második számú kapust igazolunk majd Neuer, illetve Ureich mögé. Szóval ez így szerintem egy jó húzás a klub részéről. Szóval várom majd a fejleményeket.
Hát rendben, azt hiszem ezzel is zárhatjuk az estét. Sikerült megint bőven egy óra felé kúszni, és így az adás vége felé még fel tudtam húzni, és itt egy jó kis Neuer-es témával, úgyhogy minden cél teljesült. Említettem, hogy lehet beszélni majd az első benyomásokról, erről az új Tuchel-es játékról, de hát ez most már nem fog beleférni, de viszont a következő podcast adásban az benne lesz, és kivételesen nem heteket, hónapokat kell majd várni, hanem viszonylag hamar ki fog kerülni szerintem. Úgyhogy várjuk a kommenteket a mai adáshoz, nyugodtan lehet vitatkozni, sőt, kell is. Úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattatok, sziasztok!
Hallgassátok minél többen a podcastet, és köszönjük szépen a támogatást!
Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok, remélem élveztétek, várjuk kommentben a hozzászólásokat, lehet egyébként Sanyit is oltogatni nyugodtan, mert azért az durva, hogy nem mehet el valaki síelni, nem? Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!